egy bolygón élek, maradnék végleg, ha itt lennél még velem. Átrepülnék száz világot, tengernyi álmot, csak tudnám, hogy ott leszel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén áttörténő szállítást, ha a vezetéken nem orosz gázt küldenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését, harmadik fél török, magyar, szlovák és azerbajdzsán cégek részvételével. Csehország segítséget ajánlott fel Szlovákiának, hogy az ország területén át földgázt importálhasson, miután Ukrajna január 1-ével tehát leállította az orosz földgáz szállítását területén keresztül Szlovákiába. A szlovák kormány egyelőre nem reagált az ajánlatra. Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon. Fél évig ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kell számítani. A magyar és román rendvédelmi vezetők a csanádpalotai autópálya határaot kelő helyen találkoztak az új évkor. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. 2025 a család és a vállalkozások éve, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki újabb lépést tehessen előre, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a kabinet Facebook oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében 21 intézkedésről döntöttek, ami összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és vállalkozásoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. Fontos határidő közeleg, az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint már csak kevesebb, mint két hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plus programba. Czepek Gábor államtitkár kiemelte, a január 15-ig elérhető lehetőséggel abban is segítik a családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár 5 millió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére. Április második felében lehet reálisan előrehozott választás, Magyar Péter szerint. Az elnökség döntés alapján a Tisza január 6-ától kampányüzemmódra vált, közölte a pártelnök. Nem Magyar Péter a türelmetlen, hanem a brüsszeli gazdik, írta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Facebook oldalán arra reagált, hogy a Tisza pártelnöke előrehozott választásokat követelt újévi beszédében. Szégyenletes támadásnak tartja a jog, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia ellen a Magyarországot sújtó forrás megvonást a Matteo Salvini vezette Liga jobboldali olasz párt, amely bejelentette, hogy ismét az Európai Parlament elé kívánja vinni az ügyet. A Liga tavaly nyáron az elsők között csatlakozott a Fidesz által is kezdeményezett Patrióták Európáért frakcióhoz. Az alapkiképzés után is járnak a felsőoktatási felvételi többletpontok, ismertette a honvédelmi miniszter a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabály módosításával kapcsolatban. Szalai Bobrovnicki Kristóf az MT-nek küldött közleményében azt írta, új szabályok léptek érvénybe az eljárásban. Akár 64 többletpontra is jogosult lehet az az önkéntes tartalékos katona, aki a szakkiképzését követő 6 hónapon belül újabb szakkiképzést teljesített. Megállapodott a 2025-ös bérekről a Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. És a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A cég idén csak nem 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre, közölte a vállalat az MT-vel. A dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére havi bruttó 395 ezer forint. Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT-nél 8%-kal emelik a béreket januárban, míg az Aldi International IT Services Kft-nél 6,5%-kal nőnek a fizetések, így biztosította rá bérek emelkedése az idén, közölt az Aldi csoport a távirati irodával. Végül az időjárásról. Egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk, sokfelé valószínű csapadék, zömében eső, de néhol havas eső, hó, ónos eső is hullhat. Később aztán kiderül majd az ég, felhőtömbök zavarják a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk bevezető gondolatait Ferenc pápának december 24-én a Szent Év megnyitásakor mondott homíliájából választottam. Késedelem nélkül induljunk, hogy lássuk az értünk megszületett Urat, könnyed és éber szívvel, találkozásra készen, hogy képesek legyünk lefordítani a reményt életünk helyzeteire. Azért kezdődik meg a jubileum, hogy mindenki megkapja az evangélium reményét, a szeretet reményét, a megbocsátás reményét. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe mai műsorunkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
December 24-én, szenteste, Ferenc pápa kitárta a Szent Kaput a Szent Péter Bazilikában, s ezzel megnyitotta a 2025-ös a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett jubileumi Szent Évet. Ferenc pápa rendelkezése szerint a Szent Évet minden egyházmegye saját székesegyházában ünnepi imádsággal indítja el. A görögkatolikus metropóliában a hajdudorogi főegyházmegye nyitotta meg a sort. Papok és hívek fél magyarországi területről vecsernyére gyűltek össze a hajdudorogi első székesegyházban december 28-án. A szertartást a Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskolában kezdték, ahonnan a vecsernyei sztihírákat énekelve körmenettel vitték át azt a Szent Háromságikont, amely minden szombaton útnak indul. Minden hétvégén gyalogos zarándoklattal viszik majd át az adott egyházközség tagjai egy szomszédos parókiára. Az első állomás január 4-én Hajdúnánás lesz. A főegyházmegye papsága a szertartás végén Kocsis Fülöp metropolitától vehette át azt a gyertyát, amelyet 2025-ben minden szombati vecsernyén meggyújtanak. Előtte hangzott el Fülöp metropolita atya tanítása, melyet most hallgatóinkkal is megosztunk.
Ahhoz, hogy a remény zarándokaivá válhassunk, előbb föl kell fedeznünk saját magunkban azt a reményt, amelyről a kinyilatkoztatás is beszél, amely nem csal meg, amelyben mindvégig bízhatunk. Igen, a csalhatatlan remény bennünk él, csak föl kell fedeznünk. Ahhoz, hogy fölismerjük ezt az élő reményt, sokat segít, ha megvizsgáljuk a reménytelenségeinket. Vannak közös és egyéni reménytelenségeink. Most a remény leghatalmasabb gátja, a legfájóbb akadály mindnyájunk számára a háború réme. Annak egyre sűrűsödő sötét árnya, Lehet-e reménykedni bármiben is a háború árnyékában? Beszélhetünk-e reményről azoknak, akik mindenüket odahagyták, és mindenkijüket elveszítették? A remény üzenete hamis maszlag, ha csak azoknak merjük tovább adni, akikben valamelyes mégis pislákol az emberi reménykedés. Ott mutatkozik meg, hogy van-e bennünk remény, amikor a földi muníció már elfogyott, amikor emberileg teljes kilátástalanság vesz körbe minket. Mit remélhet egy fiát is elvesztett katona özvegy, ha neki reményt tudunk adni, akkor él bennünk igazán a megcsalhatatlan isteni remény. De nem kell kimennünk a harctérre azért, hogy reménytelenséggel találkozzunk. Talán nem olyan látványos és veszedelmes sárkányként, mint a háború, de legalább olyan alattomosan, mint egy mindenhová bekúszó kígyó. Igen, az első emberpárt is megtévesztő gonosz az, amelyik megpróbál szívünkhöz férkőzni, hogy a reménytelenség dermesztő hidegét árassza szét közöttünk és bennünk. A remény legnagyobb ellensége tehát éppen a gonosz. Az a gonosz, amely megpróbált minket elszakítani Istentől, szembefordítani vele. A reménytelenség Istentől távolít el. De éppen ezzel gyógyít is minket a reményt adó Isten. Reményünk alapja az, hogy meg vagyunk váltva, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, hogy a saját gonoszságaink, hitványságaink nem tudnak minket elszakítani az Istentől. Persze, ha csupán rajtunk múlna, akkor igen. Akkor minden egyes bűnünkkel, minden szeretetlenségünkkel egyre-egyre eltávolodnánk annak reményétől, hogy bármit is lehet kezdeni az életünkkel. De bűneink, hitványságaink dacára mégis reménykedhetünk, mert Isten mindig megbocsát. Reményünk alapja Isten irgalma. Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, kiált föl Szent Pál. És folytatja is az elvehetetlen remény üzenetét, biztos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Erre akkor is emlékeznünk kell, amikor mások hibáját látjuk. Isten sokkal hamarabb megbocsát nekik, mint mi tennénk. Még szerencse. Ezért is nem bízta ránk az ítélkezést. Nem a mi dolgunk tehát. Az biztos, hogy alapvetően aláássa reménységünket, amikor mások felett ítélkezünk. Na, onnan kell kilépni. Reményünk alapja az, hogy Isten elvehetetlen szeretettel szeret minket. Föl kell fedeznünk Isten szeretetét az életünkben. Ez mindennek az alapja. Ez adja hitünket. Ez kapcsol össze minden szerettünkkel. Ez ad erőt elviselni nehéz embertársainkat és életünknek minden terhét. Az, hogy Isten előbb szeretett minket. És ha megtanultuk Szent Jánostól, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, akkor megérthetjük, hogy a reményünknek is ez az alapja, ez az Istentől jövő, megelőző szeretet. Ha parancsba is kaptuk, hogy szeretnünk kell egymást, ez azért nem teljesíthetetlen, mert ennek vágyát is belénk ültette Isten már eleve. Sőt, amikor azt mondja, új parancsot adok nektek, úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Egészen az égig emelve ezt a mércét, ezzel nem valami lehetetlen dolgot állít elénk, Isten szeretet ugyanis bennünk van, drága testvéreim, csak föl kell fedeznünk. A remény forrása bennünk van, csak meg kell találnunk. Nehogy úgy induljunk el a remény zarándokaiként, hogy magunk is bizonytalankodunk. Hogy azt sem tudjuk, merre menjünk, mire leszünk képesek, mire jutunk majd ezzel a szentévi zarándokutunkkal. Krisztusban szereted, drága testvéreim, mindenki, aki eljött ide Hajdudorogra, erre a szent év kezdő vecsernyére, egyben fényhordozóvá is lett. A szent évi gyertyát ugyan csak egy-egy embernek tudjuk majd a kezébe adni, de annak a lángját a szívünkben mindnyájnak magunkkal kell vinnünk. Ez a láng Krisztustól jön, aki világosság a világosságtól. Ferenc pápa pedig, az ő földi helytartója, a szent évet használja föl arra, hogy föllobbantsa a szívünkben és életünkben a reménynek ezt a lángját. Krisztus szeretetét. Drága testvéreim, ez most a mi feladatunk. Ezért jöttünk el Hajdudorogra, és ezt kell vinnünk minél több helyre, a reménynek ezt a lángját. Nem csak a görögkatolikus parókiáinkra, szervező lelkészségeinkbe, el kell vinnünk családjainkba, közösségeinkbe, reménytelennek tűnő élettereinkbe. Ránk várnak az emberek, hogy vigyük a reményt. Vigyük a remény lángját. Vigyük Isten szeretetének tűzét. Ezáltal válhatunk Isten szívünkbe helyezett, életünkben elrejtett szeretetének a hírvivőivé, a keresztény remény zarándokaivá. A vecsernyi alatt idáig megtett, közösen megtett lépéseinket folytassuk otthonainkba, saját életterünkbe. És minden további lépésünk legyen imádság, Isten szeretetének fölfedezése és továbbadása. Amen.
Miskolcon a két nagy boldogasszony tiszteletére szentelt templom között a római katolikus minorita templomból a görög katolikus székesegyházba zarándokoltak a hívek december 29-én vasárnap délelőtt. A zarándokok a körmenetre magukkal vitték a görög katolikus székesegyházban őrzött szent kereszt erekét és azt a keresztet, amelyet 1938-ban a Budapesten megrendezett 34. eukarisztikus kongresszust előkészítő misszió idején használtak. A görög katolikus székesegyházba érkezve szent liturgiában kérték Isten kegyelmét a 2025-ös szent évre. A liturgiát Orosz Atanász püspök atya vezette és mondta a homíliát. Tanításából kiválasztottunk egy-két gondolatot, melyeket hallgatóink figyelmébe ajánlunk.
A bibliai jubileum eredetét a Leviták könyvében, a mózesi öt könyv közepén olvashatjuk. Számolj 7 évhetet, 7x7 esztendőt, 49 évet, aztán a hónap 10. napján szólaltasd meg a harsonát, az engesztelés napján fújd meg a harsonát az egész országban. Legyen ez a jubileum örvendetes év számotokra. Mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához. Szent legyen az örvendetes esztendő. Így rendelkezik Mózes által a törvényadó, ami Istenünk. Ferenc pápa pedig a szent év gyümölcseként a remény ajándékáért fohászkodik világunk számára, amelyet köztudottan felkavarnak fegyverek, pusztítás, halál, a felebaráti szeretet elhanyagolása, az éhezés, az ökológiai válság, az alacsony születés száma. A remény balzsamát akarja a Szent Atya az emberiség sebeire kenni, amelyeket az erőszak kegyetlensége sújt, vagy a sokfelé rohamosan növekvő szegénység lehetetlenít el. Krisztus Urunk éppen 2000 éve lépett fel nyilvánosan a názáreti zsinagógában azzal, hogy meghirdette, az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadítást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jól tudjuk, hogy amikor a názáreti zsinagógában ezt felolvasta Jézus, önmagára vonatkoztatta, magára ismert ebben az ősi 600 évvel korábbi jövendőlésben. És így az Úr kegyelmének esztendejét is most már őtőle eredeztetjük. S lám, mindannyian itt vagyunk most az Úr kegyelmének esztendejének a bejáratánál. Jézus azzal, amit tett és tanított, feltárta előttünk Isten akaratát. 2000 évvel ezelőtt felcsillantotta a boldogság reményét mindenkinek. És ezt most megismétli, mindenkinek reményt ad. Világossá tette, hogy nincsenek eleve elveszett emberek, nincsenek selejtek a teremtett világon. Isten mindenkit egyenlő méltósággal saját képére teremtett meg, és számára minden ember nagyon kedves, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A bűnbánat által bűnbocsánatot ígér és ad mindenkinek, aki ezt kéri vagy akarja. Ezt ünnepeljük egy szent év kezdetén, ahol a jubileum egyúttal búcsút is ígér. A búcsú eredetileg Isten irgalmát jelenti, hogy Isten nem csak a bűneinket, hanem még a velük járó büntetés kis maradékait is elengedi, fejtegeti ezt Ferenc pápa a Szent Évet meghirdető bullájában. És ezért olyan gyakori a Szent Év programjai között a zarándoklat, amelyet most egy mini zarándoklattal egy másik templomból ide vonulva kezdeményeztünk. Jézus üzenete ma felénk az, hogy a hű tanítvány nem e világ kényelméhez, eszméihez igazodik, hanem Isten hívására felel. Hogy mindenek előtt, vagy egyes egyedül Istennek éljen. Hiszen a keresztségi fogadalomban is erről volt szó, hogy egyesülünk Krisztussal, minden sátáni ellenhatás ellenére is. Szent Péter apostol katolikus levelében olvashatjuk, ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között. Így kell értenünk az ószövetségi törvényt, hogy szent legyen ez a jubileum, szent legyen az örvendetes esztendő. Biztos nem véletlen, hogy Ferenc pápa a Szent Család vasárnapjára jelölte ki a Szent Év megnyitását minden egyházmegye központjában, a székes egyházakban. Nálunk az Úr rokonainak ünnepe ugyanez a vasárnap, és tudjuk, hogy a meghívás nekünk is szól, hogy a szent áldozás révén mi magunk is Jézus vérrokonai legyünk, hogy az a rokonság, amelyet apostolainak felajánlott az utolsó vacsorán, bennünket is eltöltsön. Neki eledele volt az, hogy annak akaratát teljesítse, aki őt küldötte. Ugyanígy nekünk is, akik Krisztust követni akarjuk, feladatunk az, hogy Isten akaratát keressük mindenben. Ez teheti boldoggá családjainkat is, és egyházközségeinket is. Ha kell, éljünk akár egyszerűbben, tisztábban, és imádkozzunk egymásért is ebben a különleges szent évben, hogy egyházunk mindenkit hozzásegíthessen az emberibb és Istennek tetsző élethez.
A Nyíregyházi Egyházmegye papjai és a parókiák képviselői ugyancsak december 29-én vasárnap délután a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékes Egyházból indultak el a görögkatolikus Szent Miklós Székes Egyház felé. A processzió élén egy régi körmeneti kereszt haladt. A kereszt a Székesegyházban az ikonosztázion előtt lesz egész évben, mint a jubileumi év jelképe és kegyelmeinek forrása. A Székesegyházban szent liturgiát végeztek, melyben Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke mondott beszédet, és fejtette ki a szent év üzenetét. Ebből hallgatunk meg néhány gondolatot.
Ezt a keresztet választottam a jubileumi évünknek a szimbólumává, a jelképévé, amely végig kíséri ezt az évet. Azt a keresztet, amely elődeinknek is reményt adott, hiszen ez a kereszt még abból az első nyíregyházán épült templomból, abból a görögkatolikus fatemplomból van, amely több száz évvel ezelőtt a hívek által lett megépítve, és ez a kereszt volt az, amelyet a hívek követtek. Követtek a hívek is, milyen sok zarándoklaton, körmeneten és egyéb szertartáson részt vett ez a kereszt, és milyen érdekes, hogy csak ez a kereszt maradt meg napjainkra abból a fatemplomból, és ez a kereszt mintegy összekapcsol bennünket a mi elődeinkkel, akik a kereszt mögött zarándokoltak, és Istenbe vetett hittel reménykedtek. A kereszt, amelyről Szentatyánk jubileumi bulájában így tanít, hogy a remény a szeretetből születik, és a Jézus keresztván átszúrt szívéből fakadó szereteten alapul. De a mai ünnepnapon a keresztség a második mozzanata a megnyitónak, amely a mi keresztségünkre kell, hogy emlékeztessen, és arra, hogy mindannyian Isten gyermekeinként kell, hogy éljük az életünket. És a Szentatya így folytatja az ő búlájában. Ez az élet a saját hitéletünkben nyilvánul meg, amely a keresztséggel kezdődik, az Isten kegyelmére való nyitottságban fejlődik, és a Szentlélek munkája általi állandóan megújuló és megerősített reménység révén elevenedik meg. A keresztség az nem csak egy szertartás, amely jelen van az életünkben, hanem feladatot is bíz rám. A Szentatya így tanít bennünket, a keresztény remény nem csal meg és nem okoz csalódást, mert abban a bizonyosságban gyökerezik, hogy semmi és senki sem választhat el minket Isten szeretetétől. És itt hívja fel a figyelmünket, hogy tanúságtételünk által terjedjen el a remény mindazok felé, akik szorongva keresik, azzal, hogy az életünket éljük, mondjuk el nekik, hogy a remény, amelyet mi az Úrban vetünk, az kísér bennünket, és legyünk férfiasak, bátrak, legyen a mi szívünk nyitott, és bízzunk az Úrban. A remény ereje töltse be napjainkat, miközben bizalommal várjuk Jézus Krisztus eljövetelét, aki a dicsőség és a dicséret most és mindörökké. Amen, mondja a Szentatya. Kedves testvérek, ezzel a buzdítással én is szeretném a jelenlévő paptestvéreket és a jelenlévő egyházközségeket képviselő testvéreket buzdítani a tanúságtételre az előttünk álló jubileumi évben, hogy mi és a ránk bízott hívek, egyházközségeink jó példával járjunk a világ előtt. Különösen ebben az évben tudjunk tanúságot tenni az Isten kegyelméről. Tartsunk tehát bűnbánatot mindannyian, és buzdítsunk másokat is bűnbánatra és megújulásra. Ne legyünk restek a bocsánat kérésre. A bűnbánat mellett próbáljunk meg a jó Istennel is kiengesztelődni. Engesztelésképpen szervezzünk zarándoklatot, és részesüljünk azokban a kegyelmekben, amelyeket a jubileumi évben az egyház mindannyiunk számára át akar adni. Azokat az isteni kegyelmeket, amelyeket ebben az évben különleges módon is megtapasztalhatunk.
Január 1-én, a polgári új év kezdetén egyházunk Nagyszent Bazil egyházatya halálának emléknapját tartja. A kis-ázsiai Kappadókia Cezáreájának főpüspöke volt. Az ünnepi vecsernye egyik éneke, előverses sztihírája így méltatja. Minden szentnek kiválóságát elsajátítottad, Szent Bazil atyánk. Mózes szelídségét, Illés buzgóságát, Péter töredelmességét, János teológiáját, Szent Pállal pedig nem szüntél megkiáltani. 379-ben halt meg. Ivancsó Bazil, görögkatolikus áldozópap, tolcsvai parókus nevét kapta Szent Baziltól.
Nagy Szent Bazilról sokféleképpen lehetne beszélni. Lehet megragadni úgy a lényegét, hogy keleti egyházatja, a négy keleti egyházatja egyike, és már ez a kifejezés is nagyon sokat sejtett, hogy egyházatja, akinek az életműve azért tényleg nem egy átlagos főpapnak a műve, hanem annál jóval több. Áttekinthetetlen szinte a jelentősége, de azért próbáljuk meg mégiscsak. Úgy is lehetne őt jellemezni, mint az igaz hitnek az egyik legelszántabb élharcosa, hiszen még kisgyermek volt, amikor az első egyetemes zsinat lezajlott, ahol kimondták a fiú Istennek az atyával való egyenrangúságát, ugye homoousios a szakszó, de ezt védelmezte ő egész élete folyamán, hiszen egy zsinati határozattal azért még fennmaradt sajnos sok ideig, ha tetszik, akkor évszázadokon keresztül az arianizmus, tehát ez ellen harcolt minden erejével, illetve amiben neki már nagyon értékelhető a jelentősége, az a Szentlélek Istennek a védelme. Vagyis a Szentléleknek az atyával és a fiúval való egyenrangúságát, egy lényegűségét mondta ki, ő harcolt minden igyekezetével ezért. Sajnos korai halál vetett véget az életének, de azért az élet művének az egyik legnagyobb megkoronázása lehetett volna, hogyha részt vehetett volna a második egyetemes zsinaton, amelyen gyakorlatilag és konkrétan pont ez történt, a Szentlélek Istennek a védelme. Azt mondták ki, hogy a Szentlélek Isten egyenrangú, egylényegű az atyával és a fiúval. Ez volt 381-ben Konstantinápolyban, hát Nagy Szent Bazil püspöknek a halála 379-re datálható, tehát nem sokkal előtte. De azért meg lehet még ragadni a jelentőségét abban is, hogy az egyetlen keleti szerzetes rendnek az alapítója, vagyis a bizánci egyházban mind a mai napig egyetlen egy szerzetes rend létezik, amely az ő nevét viseli, ő alapította. Ezt az első szerzetes közösséget Kis-Ázsiában hozta létre, amely mind a mai napig egy emlékhely van ott, noha Törökországhoz tartozik a terület, a Kis-Ázsiai félsziget, de azért mind a mai napig el lehet menni, meg lehet nézni, meglátogatni ezt a szent helyet. Életének a megkoronázása talán az volt, amikor püspökké választották, és a Kappadókiai Cezáreának lett a püspöke, ez úgy szintén a Kis-Ázsiai félszigetnek, ugye közepetáján található, tehát Cezáreának, a Kappadókiai Cezáreának lett ő a püspöke, azzá választották. Lehetne még beszélni az Eunómiosszal folytatott vitájáról. Egy Eunómiosz nevű eretnek azt állította, hogy Isten lényegét teljes egészében meg lehet ragadni, Isten teljesen megismerhető. Hát Nagy Szent Bazil neki a szerzetesnek az alázatosságával, és nem kioktató modorban, de mégiscsak teljesen világosan válaszolt, hogy az ember esendő kicsinke, egy véges teremtmény, az Isten lényegét teljes egészében megismerni, ez alatt a behatárolt földi élet alatt nem lehet. De az örökké valóságban, akkor is, hogyha Istent színről színre látja az ember, akkor már sokkal több megragadható belőle, de itt a földi életben messze nem minden. Nagy Szent Bazil nyomán indult el a negatív teológia, vagyis sokkal inkább meg lehet mondani azt, hogy Isten milyen nem, mint azt, hogy milyen ő valójában. Tehát egy szóval Nagy Szent Bazilnak az egész életműve talán úgy mondható el, hogy az ő szerzetesi alázatosságában Krisztust szolgálta, és Isten titkait, amennyire tudta, fürkészte.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Legyen Istentől áldott, egészségben, békességben és szeretetben megélt az új évük. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban megismételjük a Fiatal Missziósok Szolgálatának bemutatásáról készült összeállításunk második részét. Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája, akik hátrányos helyzetű abaúi településeken teljesítettek szolgálatot. A fiatalok Felsőgagyba, Csenyétén és Baktakéken segítettek a helyieken, és imádságos lelkülettel igyekeztek könnyebbé varázsolni a mindennapjaikat. A missziósok a Regnum Christi mozgalomban tevékenykednek, ahol az elkötelezett katolikus fiatalok vidéki és városi missziók szervezésével szeretnének közreműködni a társadalom újra evangelizálásában. A szolgálatukról Mayer Gergely, a Fiatal Missziósok egyik vezetője nyilatkozott rádiónknak. Mai adásunkhoz is tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Helyi egyházközségekbe, a diákoknak az egyházközségeibe, ahova járnak, nem lehetne gyűjtést szervezni, hogy az összegyűjtött lisztet, cukrot, kenyeret utána ti el tudjátok juttatni a megfelelő helyre, ahol tényleg szükség van rá?
Volt már erre példa, abszolút. A sulinkba is, János Pálba gyűjtöttünk már többször, és ezeket mindig elvisszük valamilyen olyan helyre, ahol arra szükség van. A téli misszió folyamán általában akkor van erre advent idején legnagyobb motivációja az embereknek is, hogy adakozzanak, meg stb. Ruhaadományokat is gyűjtünk, élelmiszeradományokat is gyűjtünk. Volt erre példa is, tervezünk majd erre több hangsúlyt fektetni a jövőben, mert szerintünk még lenne az emberekbe szándék adakozni, csak néha a mi részünkről marad el a szervezés része, mert hát el vagyunk havazva, meg stb., de még az, hogy tervezünk több hangsúlyt fektetni erre a részére is, illetve hát most arra is majd adunk lehetőséget, hogy pénzzel lehessen minket támogatni, ugyanis ez teljes mértékben, vagy hát nem teljes mértékben, de nagy részt a missziósok szülének a zsebéből születik meg jelen pillanatban, de dolgozunk azon, hogy ne csak rajtunk múljon a finanszírozás.
Például adó 1%?
Hát ez nem az én hatásköröm, hogy ez hogy működik őszintén, szóval ebből most nem fogok tudni pontosan nyilatkozni, hogy ez erre milyen lehetőségeink vannak. Mi a Regnum Christi alapítványa alá tartozunk, és ők intézik ezeket a dolgokat, szóval ezt én most nem tudom megmondani, hogy ez hogy működik, de a jövőben tervezünk lehetőséget teremteni arra is, hogy minket lehessen támogatni ilyen téren is.
Hol lehet titeket megtalálni, akár Facebookon, vagy bármilyen elérhetőségen?
Facebookon, Instagramon meg lehet találni minket, Fiatal Missziósok néven. A Regnum Christi honlapján is egyébként van egy fül, ahol a mi tevékenységünkről lehet olvasni, illetve néha, tényleg néha, mert ez nagyon rég volt oda már föltöltve igazán cikk, illetve újdonság, de ha erre is sikerül energiát fordítanunk, akkor ott is meg fog jelenni majd az aktivitásunkról egy-két íromány, illetve kép is. Igen, és Facebookon, Instagramon minden alkalommal egyszer vagyunk valahol képekkel, beszámolóval szolgálunk, hogy mi történt. Szóval ezt, hogyha valaki szeretné követni, akkor ismét mondom, Facebookon, Instagramon Fiatal Missziósok egy hát felismerhető kereszt van a logóban, szóval világos lesz, hogy ez melyik szervezet. Meg lehet találni minket, és lehet keresni is egyébként, hogyha lenne valami együttműködésre lehetőség Csaba atyánál. Rajta keresztül meg biztos, hogy megtalálnak minket, hogyha lenne valami olyasmi ötlet, ami tényleg alkalmas egy ilyen misszió előrevitelére. De úgy gondoljuk, hogy meg vagyunk előre tervekkel, ötletekkel amúgy is. Szóval volt már olyan időszak is, amikor így hát nehezen döntöttük el, hogy most mit csináljunk, hova menjünk, mert hát nehéz volt megfelelő helyet találni, mert amúgy nem olyan egyszerű, mert ugye szállás, mindenféle dolognak egyeznie kell ahhoz, hogy el tudjunk venni valahova. Sajnos ezek nehezítő körülmények, de most úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk a környékünket, a helyünket, és itt ezt minden adott, szóval köszönjük szépen a körülöttünk lévő segítőknek is, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és most biztonságban érzünk magunkat a misszió jövőjével kapcsolatban.
Téged személy szerint mi motivál, mi indított el ezen a missziós úton?
Hát, elég váratlan és random esemény volt. Kettő darab idősebb vezető volt rajtunk kívül még, illetve voltak előttük is sokan, csak a mi missziós utunkban, az én korosztályomnak a missziós útjában, Zsombor és Imre, akik hát igazából mikor hányadikos, tizedikes koromban így odajöttek hozzánk egy páran, hogy lenne kedvünk jönni, mert akkor vették át ők a szervezését ennek az egésznek, és ők is így elég váratlanul csöppentek bele, és akkor mondtuk, hogy hát jövünk amúgy, igen, szívesen. Ez egyébként pont csenyétén volt ez a misszió, amikor ez megtörtént, és ez egy olyan behatást adott ránk pár emberre, akik most is egyébként vezetőként szolgálnak, például Koltai Ákos, aki most másik legfőbb szervező, aki itt van velünk, csak ő most éppen egy másik faluban tevékenykedik, egyébként pont csenyétén. Tehát, hogy igazából mi ketten voltunk azon a misszión a mostani közösségből, akik fennmaradtunk, úgymond, csak mi most már vezetőként, nyilván azóta eltelt egy pár év, és az a csenyétei misszió 22. februárjában. Szóval, hogy akkor volt az, hogy tényleg úgy éreztük, hogy ezt nekünk csinálni kell, és
nagyon... Hiába lettél egyetemista?
Így van, mi folytatjuk, bár egyébként a nyári missziók során egyébként az egyetemista korosztályból is sokan velünk tartanak, mert az egy olyan volumenű esemény, amire ők is beneveznek, és nagyon jó, hogy jönnek, mert ott tényleg kell a fizikai erő is, meg minden. Azért egy 22 éves fiú az azért elég nagy előny, hogyha nem tudom, házat kell építeni, vagy valami ilyesmi. Szóval ez egy...
Mondjuk egy építészmérnök se lenne rossz?
Van egyébként egy járműmérnökünk, meg egy vegyészmérnökünk, meg most már egy informatikusunk is tanulópályán, szóval elég sok téren tudunk hatékonyak lenni. Tehát amúgy ez amúgy tényleg fontos, hogy legyenek mérnök bátorságú emberek a csapatunkban, mert azért szakértelem az valamilyen szinten univerzális tud lenni, hogyha ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk. De hát igen, az építészmérnök az még pont nincsen. Nem tudom, hogy lesz-e a közeljövőben, de mindent megteszünk azért, hogy hasonlítsunk egy építészmérnökre.
Hát ha Pesten is hallgatja valaki ezt a beszélgetést. A évek során, ami szolgálatot végeztél, volt olyan pont, ami úgy nagyon szíven ütött, hogy láttál egy olyan nyomorban élő gyereket, vagy egy olyan megható történetet, ami úgy utána így elkísért téged?
Igen. Hát ebből több is volt igazából. Igazából szerintem minden misszió van legalább egy eset, ami itt tényleg nagyon nagyon durva, és hát igazából akkor így elgondolkozik az ember, hogy mégis hogy lehetne ezen tényleg változtatni, mert nyilvánvalóan nem tudunk felelősséget vállalni mindenkiért, akihez elmegyünk, messze nem tudunk, de hogy igen, vannak ilyen esetek, tehát hogy gyerekeket, bárkit olyan helyzetben látni, amiben nyilván senki nem kívánja magát, és az az érzés, hogy igazából valamilyen szinten tehetetlenek vagyunk, az még rosszabb, de hát nyilván az a cél, hogy ezen valahogy változtassunk, csak hát nem vagyunk mindenhatóak. És hát igen, nem tudom, tehát Csenyétén is például, ugye mi most már lassan 3 éve ott is voltak ilyen esetek, az tényleg az indított el ezen az úton minket párunkat, hogy ezt vállaljuk magunkra, de most nyáron is segítettünk olyan családokon, akik tényleg nagyon nagy segítséget tudtunk képviselni, és amúgy valószínű nem lett volna változás az életükbe, hát soha. Így sem lett nagy változás, de el tudtuk azt érni, hogy kicsit emberi körülményeket tudjanak maguk körül érezni, mert hát ez nem csak rajtuk múlik, és nem csak rajtunk, és ezeken a körülményeken nem tudunk mi változtatni. Ez egy rossz érzés, vagy hát az, hogy nem tudunk, az túlzás, mert próbálunk, csak hogy sokkal nagyobb azért a feladat, mint amire mi képesek vagyunk egyelőre, de hát ki tudja, mit hoz a jövő, hogy megváltjuk a világot, vagy sem. Valószínű, azért ez nem fog megtörténni, de próbálkozunk.
Viszont nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy felzárkóztatási programja a kormánynak, ami megpróbálja lefedni a legszegényebb településeket, és ott összefognak a civil szervezetek, egyházak, segélyszervezetek, és ott megpróbálnak segíteni. Viszont nekem azt tetszik, hogy ti ettől függetlenül, ti a saját elképzelésetek szerint haladtok, és úgy választotok ki területeket, amiken szeretnétek segíteni. És szerintem az nagyon jó, hogy így külsőleg is, de én úgy látom, hogy az iskolák felé is nyitottak vagytok, mert szerintem így a nyomorból, a szegénységből a gyerekeken keresztül is vezet a kitörés lehetősége.
Így van. Tudjuk, hogy vannak ilyen programok, és egyébként nagyon hasznos adatokat tudnak nekünk néha szolgáltatni, nem tudom, felzárkozó településeknek a lakosságszám, gyerekarány, ezek nagyon-nagyon jó dolgokat tudnak nekünk mutatni, hogy hova érdemes menni, illetve jól le van írva a pontos helyzet általában a településekről. És mi is egyébként működünk együtt, mondtam már, máltásokkal, egyháziakkal, és hát igen, ettől függetlenül ez a saját utunk, hát azért ahhoz sokkal komolyabban kellene szerintem, akkor ez igazából munkaszinten kellene ezt üzzük, hogy tényleg be tudjunk ebbe a rendszerbe kapcsolódni, de ezért követjük a saját elképzelésünket, mert másban nem tudunk úgymond belekezdeni olyan szinten, hogy tényleg minden nap itt legyünk, vagy valami hasonló. De a gyerekeken keresztül, ugye amit most mondtam, ez a új program, egyébként azt találtuk ki a névnek, hogy Hóvirág program. Ez egy igencsak érdekes elnevezésnek tűnik, de van jelentése. Egyrészt a Hóvirág az egy Szűz Mária jelképe, egyrészt, másrészt pedig a Remény jelképe is, ha jól értesültünk, és ezért ezt választottuk, ami ugye azt jelenti, hogy havonta fogunk a környéken tevékenykedni kisebb csapatban. Ez talán már egy olyan lépés, ami a gyerekeken keresztül, és itt a helyiekkel együttműködve egy komolyabb szintű együttműködésre fog teret adni. Úgyhogy így van, tudunk mindenről, már azért így pár év misszióvezetés során már így egész jól átlátjuk, hogy működnek az ilyen programok, és hogy ezek pontosan mit jelentenek, kiket tudunk keresni, az milyen típusú segítséget tud nekünk nyújtani, vagy az embereknek, tehát hogy most már ezt átlátjuk, egészen tájékozottak vagyunk ebből a szempontból, és reméljük, hogy ebben mi is hasznosak tudunk lenni.
Nekem még azt tetszik a felzárkóztatási programokban, hogy ez az új elképzelés, ez megadja azt a lehetőséget, azt a kiskaput, hogy belássák az adott szervezet, vagy csoport, vagy akik így összefogtak, hogy nem működik az adott dolog, és újra terveznek, egy újjal próbálkoznak, és tényleg ez egy annyira összetett és bonyolult feladat. Még így arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod a mély szegénységben élő településeket, hogy nincs munka, reményvesztettség, akár alkohol, iskolázatlanság, vagy mi az a dolog, ami miatt ennyire nehéz a felzárkóztatás?
Hát munka lehetőség nyilvánvalóan, ami nincs általában. Ezt így tényleg ki kell mondanunk. Tehát van közmunkaprogram, meg hasonlók, de ez minimális mértékben tud csak a segítséget nyújtani. És hát igazából nyilván, ami ebből árad, a generációk, hogyha így nőnek föl, akkor a szocializáció az úgy történik meg, hogy ha ebben a helyzetben nő fel valaki, akkor igazából nem is fogja tudni, hogy amúgy milyen lehetőségei lennének egy embernek úgy általában. És ez igazából innen a minden elindul, ami egy lejtőn el tud indítani egy települést, vagy egy emberi közösséget. Szóval igen, a munka hiánya az ilyen helyeken az rettenetesen jelen van, és ez egyik legnagyobb probléma, sőt, valószínűleg a legnagyobb probléma, mert...
De akarnának dolgozni? Hogy látod?
Mi úgy látjuk, hogy megvan a szándék, és hogyha valaki, nem tudom, közmunkaprogramban részt vett, tehát hogyha valaki be tud kerülni egy közmunkaprogramba, azt megtiszteltetésnek és nagy örömnek élik meg, mert ez az egyetlen lehetőségük a jövedelemhez jutáshoz általában, sok esetben. Azért néhány településen tényleg ez a helyzet. Szóval abszolút megvan a munkára az igény és a motiváció. Persze a valóságban az nem tudjuk, hogy valósulna meg, hogyha tényleg lenne munka, akkor ez mennyi idő lenne, mire az emberek tényleg átállnak erre a hát egzisztenciálisan magasabb szintű életmódra, ha lenne rá lehetőségük. Szóval lehet, hogy nem lenne egyszerű, mondjuk, ha megjelenne hirtelen mindenhol elérhető munkahely, és akkor tehát, hogy ez lenne valószínűleg egy-két év, mire hát úgymond beletanulnának a normális kerékvágásába a világnak, ami hát nekik nem adatik meg elég sokszor. De igény az van rá, és egy-két éven belül, hogyha lenne munka egyébként, akkor egészen más helyzete lenne ezeknek az embereknek, és egészen, tehát hogy azok a sztereotípiák, amik meg vannak velük kapcsolatban, azok lerombolódnának, úgy gondoljuk. mert nem azon múlik szerintünk, hogy milyen ember valaki, hogy honnan származik, hanem nyilván a körülmények, amiben felnevelkedik, illetve a körülötte lévő embereknek a kultúrája, szubkultúrája, ami hát elég sok helyen úgymond le van rombolva, hogyha azt nézzük, hogy történelmileg azért nyilván mindig volt szegénység, de hogy ez a mai világban ez így elég máshogy történik meg. Tehát, hogy azok a foglalkoztatási formák, amit a cigányság tudott művelni, a zene, a különféle kézműves tevékenységek, amiket évszázadokon keresztül csináltak, tehát évszázadokról beszélünk, azok már egyébként legalább 100 éve, de legalábbis a kézműves része, de a zene, meg az ilyen dolgok, azok már kivesztek a világból, tehát ők munkanélkül maradtak. Az ő mesterségük az hát, ha nem is eltűnt, de hát eljárt felette az idő, és ez nem az ő hibájuk, meg az ő kultúrájuk az nagyon, nagyon értékes amúgy, ugyanúgy, csak hát úgy gondoljuk, hogy a cigány kultúra, meg az ilyen dolgok, azok egyrészt átalakultak, és ebben nem ők a hibásak, hanem a körülmények, és hát nem nagyon tudják megtalálni se azért helyüket a világban, mert megváltozott, meg azért sem, mert nincsen rá lehetőség. Nem foglalkozunk vele annyit, mint magyar társadalom, vagy mint bármilyen társadalom a világon, mint amennyit megérdemelnének, és emiatt ez így eltűnik. Megpróbálnak beilleszkedni, valakinek sikerül tökéletesen, ez egy mindig egy örömteli dolog, hogyha esetleg ki tud törni valaki egy ilyen szituációból, mert van erre példa, nagyon szép történetek vannak róla, lehet, tehát egy interneten bárhol lehet találni, hogy honnan jött, mit tudom én, és most mit csinál, de hogy ez nagyon, nagyon kevésszer történik meg, és hát sok téren látjuk a problémának a mi voltát, az ilyen kulturális átmenet, meg a tényleg a mesterségeknek a hát elértéktelenedése, úgymond nem úgy, hogy amúgy nem értékes, hanem a mai világban úgymond szükség nincsen ilyenfajta tevékenységekre, és ezért ez sajnos ez így hát nagyon rosszul jött az ilyen cigány közösségeknek.
Volt olyan missziós társad, aki nem bírta így lelkileg, és mondta, hogy ne haragudjatok, de nem tudom ezt folytatni, és a családod mennyire büszke a te szolgálatodra?
Hát egyébként ez egy meglepő dolog, de akárkivel jövünk el, tényleg nincsenek ilyen szempontok, hogy hú, hát te kicsit ilyen félének nézel ki, akkor te ne gyere, meg mit tudom én. Volt talán olyan, hogy valakinek ez nagyon nagy behatással volt, és talán kicsit túl kellett rajta tenni magát, de nagy általánosságban soha nincs olyan, hogy valaki tényleg hazamegy, mert nem bírja, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ez látszik is, tehát hogyha valaki hajlandó erre, hogy idejön, akkor mindig végigcsinálják, és nyilván visszajárás is abszolút megvan, tehát hogy van, aki 20 misszión volt már, van, aki 2-n, meg van, aki először jön, de mindig, hát hogyha ha valakinek pedig nagyon, nagyon bejön, akkor megmondom, tehát hogy van, hogy akár 20 missziót is megjár, vagy még többet, tehát hogy változó, hogy az emberek ezt meddig csinálják, de azt látjuk, hogy ha valakit megfog, és elég sokan vagyunk így, akkor az vissza fog járni, és hogyha pedig nem volt olyan nagy élmény neki, még akkor is lehet, hogy vissza fog jönni, csak de rossz élmény egyébként szerintem így, én nem szoktam ilyet hallani, hogy hú, hát ez neki sok volt. Tehát, hogy szóval, hogy ez mindenképpen egy hasznos és úgymond népszerű tevékenység is.
Segíteni akarnak, nem nyavajogni.
Igen, tehát hogy most gondoljunk bele, mégiscsak Budára jöttünk, meg mit tudom én, jaj, budapestiek vagyunk, és hát igen, ilyen fennhéjazós stílusjegyek, amiket néha a mi szubkultúránk az magán hordoz, az lemosódik rólunk, és hát nem is, talán akkor utána nem is jön vissza. Tehát, hogy
nem kerestek jeges kávét a falu központjában?
Nem, egyáltalán nem, sőt, úgymond le is mondunk a kényelmi funkcióinkról, de ezt nem bánjuk. Tehát, hogy aki eljön, az tudja, hogy nem a hálószobájába fog aludni, meg nem jön ágyba a reggeli, meg közösen kell megoldanunk mindent, mert amúgy magunknak főzünk, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy ez nyilván benne van a pakliba, hogy nem tudunk olyan helyekre menni, ahol így nem tudom, el vagyunk látva. Tehát, hogyha ilyen helyre jövünk el, akkor mindent, vagy hát kapunk segítséget nagyon sokat, de a nagy részét a saját fenntartásunknak azt magunknak kell ellássuk, szóval igen, ez egy egészen nagy kihívás is tud lenni egy olyan ember, aki még nem volt ilyen ilyesmi programon, vagy mit tudom én, cserkésztáborba, vagy hasonló, mert én amúgy cserkész vagyok, de az egy másik történet.
Ez olyan, mint hogyha a régi katonasságot helyettesíteni, hogy ott önállósodtak az emberek, és akkor lett férfi valaki, hogyha volt katona. Itt pedig akkor lesz férfi nálatok valaki, hogyha elmegy misszióba.
Érdekes meglátás, nem gondolkodtam így őszintén ezen, de akár amúgy ilyen hatásai is lehetnek. Nem azért csináljuk, hogy a katonaságot helyettesítsük, nyilván, de biztos vagyok benne, sőt, teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy ráhatása van az emberek személyiségére az, hogyha a misszióra jön, és pozitív irányba. Szóval úgymond edukációs funkció is van ennek az egésznek, amit persze hát igazából ezt nem is kell tervezni. Tehát, hogy ez így jön magától. Nyilván mi próbálunk ebbe az egészbe közösségi értet is vinni, és lelki dolgokat, ami egyébként megint egy másik cél, amit szeretnénk elérni. Tehát, hogy ez egy minden misszió egy lelki program, egy lelki hétvége is legyen. Tehát próbálunk tanításokkal, különféle beszélgetésekkel előre mozdulni a lelki élet terén. Úgyhogy több funkciója van a missziónak, nem csak az, hogy eljövünk, és akkor itt vagyunk, és akkor beszélgetünk, és akkor hazamegyünk, hanem azért ennél sokkal több. Családom, hát büszkék, persze, hát hogy lennének büszkék. Támogatnak abszolút minket, és azért mindig van kérdés, hogy na, hol voltatok misszión, és akkor mondom, hogy hol voltunk, és akkor elmagyarázom, hogy mi volt. Szóval ez abszolút megvan, és ez hálásak kell legyünk így. Én is, meg hát szerintem mindenki, aki itt van, az utána otthon erről hát úgymond beszáll, megkérdezik róla, hogy amúgy mi történt. És emiatt egyébként a családok is nyilván támogatják, mert látják, hogy ez egy elég különleges és kivételes szerveződés.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és neked és a missziós társaidnak szívből gratulálok, és jó egészséget kívánok nektek, és sok erőt a szolgálatotokhoz.
Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk nektek is.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk, melyben megismételtük a Fiatal Missziósok Szolgálatának bemutatásáról készült összeállításunk második részét. Mayer Gergellyel, a Fiatal Missziósok egyik vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunde János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,